A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mindenkit szeretettel köszöntök a gyülekezetünk tanévzáró Isten tiszteletén. Nem energiatakarékossági okokból nem égnek a villanyok, és nem is azért, hogy ne melegítsenek, hanem egy rendhagyó Isten tisztelettel szeretnénk hálát adni a tanév bezárásáért, és erre hívunk mindenkit. Meghívtuk ide azokat a hittanos gyermekeket, akik vagy a gyülekezetbe, vagy az iskola hitoktatásban egész esztendőben jártak, illetve a szülőket, és egy olyan közös alkalmat szeretnénk, amelyben mindenki kaphat valamit, mindenki megérthet valamit. Az Isten tisztelet jellege is ebből fakadóan tekintettel lesz most a gyermekekre. Még vannak itt elől is helyek, innen egy kicsit majd kevésbé lehet látni a kivetítést, de a padokban is vannak, látom, nagy foghíjak. Ha valaki esetleg hallja a hangomat kint a templom előtt, és szívesen bejön, itt hűvösebb van, és reméljük, hogy a klíma is biztosítja azt, hogy közben jól tudjuk érezni magunkat. Az Isten tiszteletünknek az énekeit kivetítjük, és az Isten tisztelet menetében a hittanosaink fognak velünk együtt szolgálni. Kérem, hogy imádságos lelkülettel vegyünk részt így ezen az Isten tiszteleten. Az első éneket már is mindjárt látni fogjuk a falon, és próbáljuk együtt énekelni a gyerekekkel. A gyerekeket kérem, hogy legalább akkora lelkesedéssel énekeljenek, mint akik tényleg lezártak egy tanévet, és a szülők pedig tanulgassák ezeket az énekeket, egy kicsit ezzel is bővítsük azt a repertoárt, amin az Isten tiszteletünkön együtt tudunk lenni. Pedig Simont szeretném megkérni, hogy a kezdő imádságunkat mondja el.
Szívből térlek, Istenem, ma egész nap légy velem, sedíts meg, hogy jó legyen, minden tivel jót tegye, ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Amen.
Thank you.
Isten igéjét fogjuk most hallgatni, ahogy megírva találjuk a Máté evangéliumában, annak a 25. részében, a 14-től 30-ig terjedő versekben. Ezeket az igéket most kérem, hogy Tekla és Sára olvassa fel a gyülekezetben.
Mert úgy van ez, mint amikor az idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott. Velük és nyert másik 5. Ugyanígy ez is, aki 2 kapta, nyert másik 2. Aki pedig az 1 kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára.
Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Az ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és mikor megjöttem volna, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amie van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
Következő ezt minden kitanul előtt szoktuk énekelni a gyerekekkel. Most is 3-szor fogjuk elénekelni. Azt szeretném kéne gyerekezettől, hogy énekeljük most úgy, hogy velük szoktuk 3-szor énekeljük, és egyre halkabban. Jó? Tehát, hogy így próbáljuk a hangszerekkel, és a gyerekek is így szokták meg. Nem azért, mert megtehetjük, csak tényleg a szívüket, a lelküket, a kézmozgásainkat, mindenüket most már arra készítjük, hogy az igen hallgatását készítsük el.
Thank you.
Jöjjetek közösen fennállva, imádkozzunk. A kis rövid imádságot látni fogjuk kivetítve is, együtt tudjuk elmondani. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket. Szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Az alap ígét szeretném felolvasni a már elhangzott kis történetből, szintén látni fogjuk, Máté evangéliumának a 25. részéből, 29. verset. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném, hogyha a köztünk lévő gyermekek és fiatalok is bele tudnának kapcsolódni az ige hallgatásába. Ezért az ige hirdetést úgy állítottam össze, olyan vázlatot készítettem hozzá, hogy egy-egy mondattal, egy-egy képpel közelebb hozzam azt, amit üzenetképpen szeretnék is átadni. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővölködni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Azt hiszem, hogyha valaki ezt a mondatot úgy végig gondolja, hogy mit jelent, akkor először azt gondolja, hogy ebbe bele van foglalmazva a világnak a nagy igazságtalansága. És az az igazságtalanság általában mindig arról szól, hogy akinek jól megy, annak egyre jobban megy. És akinek rosszul megy, az egyre nehezebben éli meg a mindennapokat. A felnőttek ismerik, hogy van olyan, hogy társadalmi vagy gazdasági olló kifejezés, ami arról szól, hogy tényleg, hogyha valaki már tehetősebb, van valami vagyona, amit be tud fektetni, az tud gyarapodni, viszont akinek nagyon kevés van, és kockáztat közbe, akár teljesen el is tud szegényedni. Jézus nyilván nem ebben az értelemben mondta el ezt a mondatot, hanem teljesen más megvilágításba akarja helyezni. Jézus arról beszél, hogy ha valaki az Istentől kap valamit, ha ajándékot kap tőle, és azt komolyan veszi, akkor az az ember biztos, hogy gyarapodni fog. Mert Isten a maga ajándékaival együtt a maga áldását is ebbe belecsomagolja. Ha valaki Istennel kapcsolatban van, nem létezik, hogy szükséget szenvedjen. Nem létezik, hogy egy idő után ennek a kapcsolatnak a gazdag áldása ne gyarapítaná. Ha viszont valaki felelőtlen ebben a kapcsolatban, és az Isten ajándékait nem látja, meg nem akarja meglátni, nem foglalkozik vele, akkor az Isten meg tudja azt is mutatni, hogy milyen szegényes a mi életünk nélküle. És talán egyre inkább elveszítjük azokat, a talán számunkra is fontos dolgokat, amiket nem vettünk eléggé komolyan. Vajon tegyük fel a nagy kérdést, hogy Isten akkor igazságtalan-e ebben a tekintetben? A példázat a talentumokról valahol ezt próbálja körbejárni, hogy igazságtalan-e Isten akkor, amikor úgy ad ajándékokat, hogy azt valamiféle használathoz köti, használatra akarja odaadni. És hogyha valaki eszerint élni tud, akkor azt mindig megjutalmazza. Az ajándék, amitől jobban megismerhetem Istent, jobban megismerhetem önmagamat, jobban megismerhetem a másik embert, ezért van az életemben. Nem önmagában való, nem a szórakoztatásomra van, nem csupán azért, hogy én jobban érezzem tőle magamat, de amúgy sem tudnám jobban érezni, mert ez az emberi kapcsolatokban, a viszonyokban mutatkozik meg, hogy ez áldás lesz, ez örömforrása lesz, vagy nem lesz az az életemben. Ha az Isten ajándékozni akar, akkor értelmes ajándékokat szeretne adni. A szülők és gyermekek között sokszor van ez a konfliktus, én magam is tapasztalom, hogy én mit gondolok értelmes ajándéknak, és mit gondol a gyermekem értelmes ajándéknak. Hogy néha azok a dolgok, amik úgy szemmel megtetszenek, fontosak, aztán én magam tudom, hogy azok a kacatok köré kerülnek, arra én azt mondom, ez nem értelmes. Olyat szeretnék, amit lehet használni. Csak aztán ezek a hasznos ajándékok nekik nem mindig így adódnak az életükbe, hogy ők ezt felismerik ennek az értékét. Na ez a példázat, ez erről szól, hogy az Isten a kezünkbe ad valamit, és azt akarja, hogy ezekkel a dolgokkal valamit kezdeni tudjunk. Szeretnék most egy kicsit beletekinteni, hogy kik is a szereplői ennek a példázatnak. Nézzük meg először, hogy ki a szétosztott talentumoknak a gazdája. Egy olyan képet választottam, amit talán a régiek is ismernek, de remélem, hogy a mostani gyerekek is még találkoztak vele. Isten nem olyan, mint Dagobert bácsi. Az ő tulajdonságai között általában ezek szerepelnek, hogy ő a fösvény. Ő az, aki mindenből valami nyerességet szeretne keresni. Vajon ilyennek ismernénk Istent? Mi nyeressége van belőlünk? Mit tudunk mi hozzátenni még az ő hatalmához, a dicsőségéhez, a gazdagságához? Semmit. Nem kell ezt nekünk kamatoztatni. Nem kell pluszba hozzárakni semmit, mert nem tudunk. Hanem ő azt mondja, hogy amit ad, azt azért adja nekem, hogy az nekem értelmet adjon a létezésemnek, az életemnek. Igazából maguk a feladatok, maguk azok az élethelyzetek, amiket Isten ad nekünk, az munkálja ki azt, hogy mi végre valók az életünk ebben a világban, hogy milyen megbízatásunk van, hogy nem csak lóg a levegőbe az életünk, és csak próbálkozásaink vannak, hanem Isten nagyon is egy célt határozott meg, hogy nekünk mi legyen a feladatunk, hogy mi az, amiben látni akar bennünket, hogy ezt igazából értünk adja, hogy legyenek feladataink. Amikor a talentumokat kiosztja a gazda, akkor azért adja, hogy ne semmittevés legyen az életünk, hanem valami értelmes dologban való foglalatoskodás. Amikor szétosztja ezeket, akkor természetesen mi ott állunk egymás mellett, és nézzük azt, hogy ki mennyit kap. A következő képkockán látni fogjuk, hogy kik azok a szolgák, akik a képességeik szerint kaptak ebből az ajándékból valamit. Próbáltam a gyermekek nyelvén is megfogalmazni azt, hogy milyen nagyok a különbségek. Hogy az egyik szolga az 5-öt kap, a másik 2-t, a harmadik pedig csak 1-et, mindenki az ő képessége szerint. Érdemes odafigyelni erre a mondatra. Az első képkockán egy akcióhősnő van. Nyilván, hogy az ő képességeivel nem lehet nagyon versenyezni. Ő mindent tud, mindent meg tud oldani. A következő képen már egy kicsit középszerűbb ember, de azért mégiscsak valaki, mert tűzoltó szemet mindenki ismeri, legalább egy városnak a biztonságára figyel és őrzi azt, és ez az ő hivatása, ebben ő is jól érzi magát, és másoknak is a segítségére van. A harmadikat is remélem, hogy ismeri mindenki. Kedves figura, én nagyon szeretem, de a lustaságáról híres macska, ez a Garfield, ez arról szól, hogy nem akar csinálni semmit az életben. Lehetőleg minél több dolgot megszerezni, minél kevesebb energia befektetéssel. Ha egymás mellett nézzük őket, akkor azt mondjuk, hogy Isten ilyen igazságtalan, hogy ennyire különbözővé alkot minket. De valahol mégiscsak, és ebben nem volt ugye beleszólásunk, megértjük ebben az isteni rendet, hogy ez a különbözőség teszi azt a csodát, hogy mi mások lehetünk, hogy mást adhatunk hozzá a közösségeinkhez, az együttélésben, a családban, egy-egy hittanórán, egy-egy munkahelyen, hogy mi ebben a különbözőségben is hozhatnánk azt, ami mindenkinek a feladata. Az egyik mentse meg a világot, a másik az vigyázzon a széprendre, és a harmadik a maga vidámságával, vagy komolytalanságával egy kicsit adja meg a jó hangulatát a dolgoknak. Itt a feladatok vannak testre szabva, és ez viszont egy nagyon nagy ajándék, hogy nem ugyanazt kell mindenkitől elvárni, és nem mindenkitől ugyanazt várja el Isten, hanem mindenkinek megvan az a szerepköre, ahol ő tud teljesíteni, ahol ő maga is úgy érzi, hogy ott fontos tud lenni. Lehet, hogy valaki olyan látványos nagyot tesz, lehet, hogy valaki kisebbet, de mindenkinek ugyanaz az értéke ott az Isten szemében. És a befektetett munkának akkor lássuk az eredményét, egy kicsit már úgy bele is melegedtem, hogy ki mire viszi. Tehát az egyik megmenti a félvilágot, de ő erre kapott képességet, akkor neki meg kell mentenie. A másik az egy csapatot tud létrehozni, és talán felfejleszti az egészet technikai eszközökkel, és már egy ilyen szép kis tűzoltóautót is sikerült beszereznie hozzá, de ő erre képességet kapott, hogy ezt megcsinálja. És akkor a harmadik az pedig leül pattogatott kukoricát enni, és nyomkodja a távirányítót, pedig több van benne. És nagyon sokszor az életünkben mi is ezt játsszuk el, hogy van, akire úgy tekintünk, hogy ő mentse meg a világot, de én nem tudok ehhez mit tenni, akkor én ülök a fenekemen, nem csinálok semmit, nem teszek hozzá semmit. Ha oda teszi valaki magát arra a feladatra, amit Istentől kapott, akkor azt hiszem, hogy a dolgát teszi. És abban nem csak másoknak van a segítségére, hanem tényleg önmagát is megtalálja. Térjünk vissza egy kicsit klasszikusabban a történetre a következő képpel. A gazda aztán visszajön és számadást kér. Ő látni akarja, hogy hová jutottunk el. És itt egy egyszerű ábra mutatja azt, hogy matematika nyelvén le lehet írni, hogy hogy lesz az 5-ből 10, hogy a 2-ből 4, és hogy hogy marad az 1-ből csupán csak 1. De Isten nem így akar számolni az életünkben. Nem ilyen strigulákkal nézi, hogy hány jó cselekedet sikerült, hány nem sikerült, hány feladatot végeztem el, és hányat nem tudtam, hanem inkább a lelkiségünkről szeretne számot kérni. Hogy milyen lelkülettel élem az életemet. Hogy ebben a lelkiségben benne van-e az, hogy azt a kicsi szeretetet, amit már megéreztem, vagy megérintett, azt tudtam-e kamatoztatni? Hogy azt a pici törődést, amit kaptam már valakitől, én azt tudom-e forgatni magamba és átadni másnak? Azok a próbálkozások, amelyek néha olyan esélytelennek tűnnek, azok meghozzák-e azokat a gyümölcsöket, amelyek mások életében mégis jelentenek valamit, hogy annak örülni tudnak? Hogy közelebb kerülök Istenhez, miközben én teszem a dolgomat. Hogy közelebb kerülök a másik emberhez, és még talán magamat is jobban meg tudom becsülni. Erről kell számot adni a gazda előtt. Hogy milyen lelkiség van bennem. Mert aztán a gazda elmondja az ítéletet a lelkiségről, nem az eredményekről, nem arról, amit sikerült vagy nem sikerült megalkotnom. És a gazda ítélete kétféle. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokat bízok rád ezután. Vagy pedig te gonosz és rest szolga, és a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Van egy dicséret oldala, és van egy elmarasztalás oldala. A dicséret oldala az arról szól, hogy kiáltad a próbát, és bízok benned. Keveset adtam eddig, és most tudom, hogy már többre vagy érdemes. És ez azt is jelenti, hogy az Isten lát bennünk valami fantáziát, hogy újabb és újabb feladatokba mi eszközök lehessünk, hogy részünk legyen benne. Az elmarasztalás viszont keserűség az Isten szívéből. Azt kérdezi ilyenkor Isten, hogy miért éltél vissza azzal a szeretettel, amivel én körülvettelek téged? Miért nem jelentett ez neked semmit? Miért pattan vissza a lelkünkről, vagy a szívünkről? A történetben van egy olyan gondolatkör is, ami próbál erre egy emberi magyarázatot adni, és ez egy mentegetőzés akar lenni. Amikor előáll a szolga, aki kiássa a földből az egy talentum kincset, és visszaviszi a gazda szín elé, akkor elmondja, hogy én ismerlek téged. Tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, hogy ott is aradsz, ahol nem vetettél, és én félelmembe mentem el, hogy elássam ezt. Kérdés az, hogy így ismerted meg Istent? Isten ilyen szigorú, ilyen számonkérő, ilyen kegyetlen? Vagy csak kifogásokat keresünk? Ez a kifogás általában így hangzik, amit gondolom ez az ember is gondolhatott magába, de hát amit adtál, az semmi, ez semmire sem elég. Vajon van olyan kevés, ami semmire sem elég? Nem úgy van, hogy egy mustármagnyi hitre azt mondja Jézus, hogy ez hegyeket is mozgat? Nem úgy van az, hogyha csak egy picit megérzel abból, hogy az Isten törődik veled, akkor abból nagy szabadság születik. Nem úgy van az, hogyha csak egy picit megmelegszem az Isten szeretetében, akkor én is türelmesebben tudok elfogadni más embereket? Miért mondom azt a kevésre azt, hogy ez nem elég? Isten sosem mér úgy, olyan mértékkel, hogy az ne lenne elég ahhoz a feladathoz, amit szeretne rám bízni. És talán innentől indulna a történetnek a felfele való íve, amiben Isten egy hatalmas nagy bátorítást szeretne elmondani, hogy ami Istentől jövő feladat, az sohasem önmagában való. És azon a kis képkockán, amit idehoztam, ez a tizedik kis képünk, az pont ezt fogalmazza meg, hogy Istennel nem lehet veszteséges semmilyen befektetés. Erre nem lehet hivatkozni, mert Isten mindig, ha ad valami feladatot, akkor ad hozzá képességeket is. Féltem tőle, azért féltem, hogy elveszítem azt, amit rám bízott, ezért inkább elásom. Ha Isten bízott bennem, akkor ez nem más, mint hogy én nem bízom benne. Lehet, hogy megvan a magunk kicsinsége, lehet, hogy megvan a magunk korlátok közé szorított kicsi élete, de sokszor az a kevés, aminek érezzünk magunkat, az mégis nagy dolgokra is elég lehet. Olyan képeket hoztam, szintén a gyerekek ismerik, ahol sok apró kis teremtmény teszi össze a maga munkáját, a maga feladatkörét, és ebből mégis tud születni valami nagy. A hupikék kis törpikék csak legyőzik a gonosz hókuszpókot, és azok a kis minyonok csak hoznak valami vidámságot az egész emberiségnek a létében, a mese szerint. Hát ott vagyunk mi is, akik külön-külön olyan kevésnek tűnünk. De hogyha az Isten azt akarja, hogy valami feladatot közösen elvégezzünk, és ezt tapasztaljuk meg a gyülekezetben is, akkor ezek az apró erők összeadódnak, és valami nagyban lehet részünk. Nekem ez is nagy dolog, hogy ennyien együtt tudunk lenni, hogy hálát adunk egy tanévért, ami nem volt egyszerű, nem csak a gyerekeknek, a szülőknek és a nagyszülőknek se volt egyszerű. A nagyszülők hozták, vitték őket. A szülők végig izgulták ezt az egészet, hogy hogy oldják meg a mindennapi életet. A gyermekek elfáradtak a végére. De valahol mégis kaptuk ezt a feladatot, és azért, hogyha visszatekintünk rá, akkor van benne sok ajándék, van benne sok élmény, van benne sok olyan dolog, ami formált minket, és ezt Isten akarta, hogy így legyen. Egy zárókép maradt, amivel az egészet zárni szeretném, mert ez az egész példázatnak az üzenete, hogy használjuk azt, amit az Istentől kaptunk. Mindenki a képességeit aszerint, ahogy kapta, de ne csak a tehetségekre gondoljunk ilyenkor, hanem tegyük hozzá azt is, hogy használjuk azokat a helyzeteket, amiket kapunk. Használjuk az egymással való találkozásra, az Istennel való találkozásra, a közös örvendezésre, az egymás gazdagítására, vagy bátorítására, vagy vigasztalására, mert azok az élethelyzetek, amelyekben benne vagyunk, nem véletlenül vagyunk azokban. Ott Isten valamit el akar végezni, akár rajtunk keresztül is. Csendesedjünk el is, adjunk hálát Istennek, hogy nem csak magunk mögé tekinthetünk, hanem előre is, hogy egy olyan nyári időszak kezdődik, amely legalább annyi kihívást jelent szülőknek és családoknak, mint talán a tanév, de olyan helyzetek születhetnek meg benne, amiben Isten azt akarja, hogy a magunk képességei szerint az ő dicsőségére és egymás örömére tudjunk együtt lenni. Imádkozzunk ezért! Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni mindazért a megerősítésért, amit kaptunk tőled, hogy a megfáradásainkban egyből segítségünkre siettél, és hogy megvan az eredménye az elvégzett munkának is. Lehet sokszor mi magunk is elégedetlenek vagyunk, és lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nagy feladatokat és kihívásokat adtál, és túl nagyok elé is állítottál bennünket. De tudjuk azt, hogy a te ígéreted arról szól, hogy nem adsz nagyobb feladatot, mint amihez ne adnál elég erőt is. Így köszönjük meg a gyümölcsöket, amelyek megteremhettek ebben a tanévben is, az életünkben, a közösségeinkben. Hisszük, hogy ez nem csak arról szólt, hogy jegyeket szerezzünk, hanem arról is, hogy megbizonyítsuk egymás felé, hogy kitartunk-e hűséggel egymás mellett, hogy tudjuk-e egymást bátorítani, tudjuk-e egymást vezetni, tudunk-e egymástól tanulni. Köszönjük, hogy ma elérkeztünk ide, hogy ezért hálát adhatunk. De imádkozunk azokért is, akiknek még van teljesíteni valója, vagy próbatétele. Hadd gondoljunk azokra is, akik még az érettségi előtt állnak, akik még vizsgák előtt állnak. De imádkozunk azokért is, akik az élet nagy vizsgáiban érzik a terheket, betegségekben, fáradtságokban, megpróbáltatásokban, emlékezésben, gyászban. Így imádkozunk azokért is, akik szomorúak közöttünk. Engedd, hogy azokat az élethelyzeteket is, amelyeket így kell megélnünk, értsük úgy, hogy abban is van feladatunk, valahogy bizonyságot adni, hogy mi kapaszkodunk beléd, mi hiszünk a te ígéreteidben, mi tudjuk, hogy az örök élet az ott vár bennünket, mindazokat, akik a tiéd. Így köszönjük meg azt is, hogy ebben a gyülekezetben tudjuk egymást bátorítani. Így köszönjük meg, hogy együtt lehetünk ezen a mai délelőttön is. Hallgasd meg imádságunkat, és kérünk, hogy a nyári időben is ugyanolyan gondoskodó szeretettel vegyél körül bennünket. Amen. Imádkoztunk saját szavainkkal, imádkozzunk úgy is, ahogy Jézus tanította azt nekünk, és kérem, hogy ide az úrasztalához jöjjenek ki, akik vezetik ezt az imádságot. Micit is Lillát szeretném kérni. Közösen álljunk fel.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szent lehetessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Foglaljuk el a helyünket most. És egy közös ének után majd Zénónak a szavalatát fogjuk meghallgatni.
Várfalvi emőke, korlátlan gondviselés. Isten kicsit olyan, mint mondjuk a wifi. Nem látható, s mégis sok-sok ember hiszi. Van egy mindenható hatalmas antenna, mely mindig figyel rád, s a jó jelet adja. Szívedbe letöltöd a szeretet appot, csak kéred, s ingyen meg is lehet kapnod. S ha épp merülőben lelked powerbankja, nem gond, mert a jelet tőle így is kapja. Nem kell semmit számolj, korlátlan az áldás, hűség idő végén ajándék megváltás. Van még lehetőség, csatlakozz csak bátran, együtt veled jó lesz majd az új világban.
Én Ronka Jerika vagyok, a gyülekezetnek az egyik hitoktatója, ha még esetleg valaki nem ismerne engem. Én 15 évesen kerültem ide a gyülekezetbe, úgyhogy előtte a gyerekkoromból nekem teljesen kimaradt a hittanóra, teljesen kimaradt a templomba járás, és én felnőttként keresztelkedtem meg. Azóta a gyülekezetnek aktív tagja vagyok, és az Isten is az életem részévé vált. Mikor a gyerekeim megszülettek, akkor úgy gondoltuk, hogy jó lenne, ha ők is a gyülekezetnek a részei lesznek, úgyhogy őket születésüktől fogva hoztuk magunkkal mindig Isten tiszteletekre, Biblia órákra, aztán mikor nagyobbak lettek, akkor már hittanórára jártak, meg konfirmáltak mind a hárman. És úgy gondolom, hogy ezáltal az ő számukra természetessé válhatott az, hogy van egy gyülekezeti hátterük, van egy közösség, ahová ők is tartozhatnak, itt megtalálhatják a barátaikat, társakra lelhetnek, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint ők, ugyanúgy az Isten szeretik és keresik. Pár éve lehetőségünk van a gyülekezetnek is, hogy iskolákban is itt tanórát tarthassunk. 5 iskolában vagyunk jelen, akik a gyülekezetünkhöz tartoznak, 184 gyerek jár a hittanóráinkra. Zárójelbe teszem, hogy még azon kívül ide a gyülekezetben olyan 30-40 gyerek szokott jönni a hittanórákra, akik viszont nem a körzetes iskolába járnak, vagy obisok még. A célunk, vagy én számomra is úgy gondolom, hogy az fontos, hogy ezek a gyerekek, akik így a hittanórákon hallhatják az Istent, lehetőségük van arra, hogy ugyan esetleg családdal ritkán jutnak el templomba, vagy egyáltalán nem járnak templomba, mégis egy kicsit közelebb kerülhetnek az Istenhez, és akár a későbbiekben csatlakozhatnak a gyülekezethez, vagy megtalálják így is a helyüket, vagy ezt a közösséget, ahol majd az Isten kereshetik másokkal együtt. És ezek a hittanórák persze arra is jók, hogy nem csak nem csak arra, hogy mondjuk a bibliai történeteket jól megismerjék, akár felmondják, mint egy leckét, hanem ilyenkor lehetőség van arra, hogy az örömüket, bánatukat megosszák, vagy vigasztalást kapjanak, vagy lelkesítést kapjanak. Persze sokat játszunk együtt, sokat éneklünk az Istennek, és ez mind-mind fontos, hogy együtt jól érezzük magunkat, és fontos ahhoz, hogy az Isten közelebbről megismerhessék. És ahhoz, hogy ők a gyülekezetet is egy kicsit jobban megismerhessék, azért az elmúlt évben is volt egyéb alkalmunk is, ahol hívogattuk az iskolai hittanosokat is. Erről hoztam egy kis vetítést, amiben majd láthatják a kedves testvérek, hogy volt adventi közös délutánunk, volt karácsonyi előadás, volt farsang, volt hittantábor. Ezekről szeretnék egy-két képet bemutatni, remélem, hogy fog jól látszani. És akkor most még a hittantábornak a jelentkezése ugyan már lezárult, de azért a tavalyiról szeretnénk még egy kis összeállítást megmutatni. Ha netán valaki úgy gondolja, hogy jövőre szeretne még becsatlakozni, akkor hát kellett kapolszat.
Egyszer egy kis bárány gondolt egy nagyot, azt mondta magáról, én már elég nagy vagyok. Nem kell többé pásztor, és nem kell többé nyáj. Élem az életemet, és csak megyek az orrom után. Mendegélt a bárány, egy erdőbe érkezett. Azt hitte szegénykém, hogy végleg elveszett. Sötétség borult rá, egyedül volt és fél. csirdogács úgy hajtotta álomra a fejét. Ó, elindult a pásztor, hogy megkeresse őt. Tűvé tette érte a völgyet hegytetőt. Megtalálta végül koszosan éhesen. Lehajolt vállára vette hűségesen. Hallgatom a történetet, és tudom, nekem szól. Minden kérdésemre rögtön válaszol. Hallgatom és érzem, én vagyok az az egy, akiért a pásztor mindent egy lapra tett. Nincs előtte akadály, ha rólam van szó, jön tűzön és vizen át. Ha rólam van szó, megmozgat minden követ. Ha rólam van szó, segítségemre siet. Mert rólam van szó, nincs előtte akadály. Ha rólam van szó, jön tűzön és vízen áll. Ha rólam van szó, megmozgat minden követ. Ha rólam van szó, segítségemre siet. Mert rólam van szó. Hallgatom a történetet, és tudom, nekem szól. Minden kérdésemre rögtön válaszol. Hallgatom és érzem, én vagyok az az egy, akiért a pásztor mindent egy lapra tett.